Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ma reggel, romániai idő szerint 9 óra 45 perckor elérte a világűrt Kapu Tibor, a második magyar, aki megnézheti az aprócska kék pöttyöt onnan fentről. A következő két hétben a magyar kutatóűrhajós a nemzetközi űrállomáson 250-szer fogja megkerülni a Földet, mintegy 10 millió kilométert tesz meg ez alatt, és nagyon sok tudományos kísérletet fog elvégezni. Kapu Tibor 15 millió magyar képviseletében nem csupán egy kutatóűrhajós a világűrben, küldetése nem csak a világűrben folytatott munkáról szól, hanem egy olyan üzenetről is, amely a magyar emberek számára azt jelzi, hogy a tudomány és a technológia határait bátran feszegetve, együttműködve minden cél elérhető. Sikerével új lehetőségek nyílnak meg, nem csak az űrkutatásban, hanem az oktatás, az ipar és a technológia terén is, hiszen egy ilyen küldetés nem csak tudományos eredményekkel gazdagítja a világot, hanem inspirációt ad a jövő generációinak is. A történelmi pillanat kapcsán beszélgetünk a mai naprakészben dr. Bartóki Gönczi Balázs egyetemi docenssel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem távközlési, lég- és világűrjogi kutatóintézetének a vezetőjével. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
45 év után van ismét magyar ember a világűrben, Kapu Tibor személyében. Hogyan jutott el idáig Magyarország?
Ugye, ahogy ön is említette legutoljára, 1980-ban Farkas Bertalan volt, aki magyar zászló alatt idézőjelben, mert ugye azóta volt Csár Simonyi is kétszer a világűrben, de magyar kutatóűrhajósként a nemzetközi űrállomás, ő már a nemzetközi űrállomásra léphet. Ez egy Hunor program keretében valósult meg, ami körülbelül 5 évvel ezelőtt indult el, aminek a célja az volt, hogy ismét legyen magyar kutatóűrhajós, aki a világűrben tölt időt, és nem űrturistára kell gondolni, hanem aki kísérleteket végez. Ez egy módszeresen építkező, hosszú-hosszú program volt, és aki követte a folyamatot figyelemmel, az láthatta, hogy még maga a felbocsájtás sem volt egy egyszerű kérdés, hiszen össze kellett halasztani különböző okok miatt a felbocsájtás, de most abban bízunk, hogy minden rendben van, és Kapu Tibor útban van a nemzetközi űrállomás felé.
Hát emberes űrutazásoknál egyébként ez megszokott dolog, hogy van csúszás, vagy lefújják a startot, hisz a világűrbe utazóknak a biztonsága mindennél fontosabb.
Így van, ez különösen igaz az emberes űrrepülésekre. Tehát itt ugye először az időjárás körülmények nem voltak adottak, és volt olyan szakértő, aki azt mondta, hogy ha ez egy idézőjelben sima műhold felbocsátás lett volna, akkor ezt a kockázatot bemerték volna vállalni, de az emberes űrrepülésnél nincsen. Zéró tolerancia van a kockázattal szemben, ez a NASA-nak a következetes politikája, és ezeket a döntéseket ők hozták meg.
144 ezer dollár ennyibe kerül, ha jól olvastam, illetve számítottam át, egy óra a nemzetközi űrállomáson Kapu Tibornak. Az asztronauta idő tehát nagyon drága. Miért éri ez meg Magyarországnak?
Ugye ez nagyon drága, hogyha csak ezt a számot nézzük önmagában. Ugye több szempontot is figyelembe kell venni, amikor azon gondolkodunk, hogy vajon megéri-e ezt a közpénzt erre a célra költeni. Itt rögtön felmerült az, hogy ez csupán nemzeti büszkeséget erősíti el, hogy ismét van magyar a világűrben, de nem, abszolút nem. Még ha azt is erősíti, alapvetően itt elég, ha arra számtalan kísérletre gondolunk, és a négy űrhajós közül Kapu Tibor lesz talán az az űrhajós, aki a legtöbb kísérletet el fogja végezni. És itt nem önmagát a kitalált kísérletekről van szó, hanem olyan problémákról, amiket kizárólag ebben a környezetben lehet megvizsgálni. És ezek a cégek, akik, vagy kutatóintézetek, akik ezeket a kísérleteket összeállították, és az eredményükből majd profitálni fognak, egyszerűen más módon képtelenek lettek volna ilyen körülmények között tesztelni, hiszen földi körülmények között ezt szinte lehetetlen előállítani. Éppen ezért, hogyha ezekből szabadalmak születnek, azoknak a pénzben kifejezhető hatása, az bőven meg fog térülni a reményeink szerint, az a költséghez képest, amit az űrutazás jelent. És végül van egy távolabbi közvetett hatása is ennek, amiben én nagyon bízok, hogy amikor Kapu Tibor hazajön, jó eséllyel, egy jó felépített kommunikációval és egy jó személyiséggel, ami Kapu Tibornál azt hiszem, hogy adott, ő maga lehet az a példakép, aki számtalan gyereket motiválhat arra, hogy természettudományokkal vagy egyéb olyan tudományokkal foglalkozzon, ami nem is gondolt volna, hogyha nem lát egy ilyen példaképet. Tehát a példakép szerep szerintem nagyon fontos. Úgyhogy ha mindent összevetünk, akkor bár önmagában ez az összeg tényleg elképesztően sok, de bőven megtérülhet, nem véletlen, hogy annyi állam szeretne űrhajós küldeni a világűrbe.
Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan kell megtérüljön ez az irgalmatlan befektetés, ami most erre a küldetésre idézőjelben elmegy. Az Európai űrügynökség számításai alapján szokták azt mondani, hogy 1 forintból lesz 6 forint, ha az űripari befektetésekről beszélünk. A küldetés végén tehát nem arra kell gondolni, hogy lesz sok-sok millió forint, másban mérik ezt. Hogyan itt azokról a kísérletekről kell, vagy azokra a kísérletekre kell gondolni, amelyeket el fog végezni Kaput Tibor? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy DNS károsodásról, sugárterhelés, érzékelés a világűrben, navigáció, geolokáció, biológiai változások, tehát például azt is vizsgálni fogja, hogy a népszerű paracetamol az a világűrben hogyan viselkedik, miként hat az űrbéli sugárzás a paracetamolra. Tehát ezek révén térül meg a befektetés?
Pontosan. Tehát ezeknek a kísérleteknek, hogyha lesz kézzelfogható eredménye, azok nagyon könnyen piacot juthatóak utána, és ez egy versenyelőnyt jelent. Tehát akinek űrbéli kísérleti ideje van, az egy óriási versenyelőny. És hogyha nem lenne magyar űrhajós, akkor ezek a magyar cégek jó eséllyel esélytelenek lennének arra, hogy valamilyen űrbéli kutatási időt kapjanak. Így viszont a fent lévő időig, ez a 2 hét alatt, ez kizárólag napi 12 órában, persze az nem csak kísérletekről fog szólni, de ennyi a munkaidő fenten ezek az űrállomáson, ezekkel a magyar érdekű célú kísérletekkel fog foglalkozni, és ezeknek az értéke felbecsülhetetlen. Ami ebből következhet később szabadalmak, piacosítás és bevétel révén.
Itt ha már értékekről beszélünk, akkor hadd mondjam el azt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítványnak megjelent egy tanulmánya, amely szerint az űripar, mint gazdasági szektor az nagyon kimagasló, az ágazat ugrásszerűen a világ GDP növekedésének a kétszeresével növekszik, tehát jelenleg 630 milliárd dolláros ágazatról beszélünk, tehát ennyit a gazdasági vonatkozásról. A magyarországi technológiai fejlettséget jelzi Kaput Tibor utazása a nemzetközi űrállomás felé, amfelé a nemzetközi űrállomás felé, mondjuk el a hallgatóknak, amelyhez Románia idő szerint holnap 14 óra után fog dokkolni a kapszula.
Kifejezhetjük így is magunkat, hogy a magyar űrkutatás fejlettségét jelzi. Én inkább úgy fejezem ki magamat, hogy a magyar közpolitika ambícióját és helyzetfelismerését jelzi, hogy ebbe a szektorba fektetni kell, hogy ennek a szektornak van gazdasági megtérülése, és ez nem csak egy emberes űrrepülés, ez a magyar gazdasági szektornak a fejlesztése abban, hogy ebbe a szektorba fektetni érdemes, mert egy kisebb ország, egy tudásalapú gazdaságra predesztinált ország, akinek nincs nehéz ipara, ásványi kincse és a többi, az igenis a tudásalapú gazdasággal tud kitörni. Egyrészt nekünk ebbe érdemes fektetni, jó példával járnak elől más hasonló méretű és helyzetű országok, és egész egyszerűen nem is szabad ebből kimaradni, mert tényleg abban a korban, ahol talán ezt a hallgatók is hallhatták már, hogy az új olaj az az adat, ami a mesterséges intelligenciát táplálja, és amire épül az egész gazdaság, adatalapú gazdaság, így is fogalmazhatnék. Ezeknek az adatoknak a jó része műholdakról származik, amik figyelik a Földet, mérik a Földet, és ez egy olyan iparág, amit ön is említett, ami most 600x milliárd dolláros, de hamarosan az eléri az 1 trillió dollárt.
Dr. Bartóki Gönczi Balázs, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem távközlési, lég- és világűrjogi kutatóintézetének a vezetője a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgettünk, hogy ma romániai idő szerint 9 óra 45 perckor elérte a világűrt Kaput Tibor. Farkas Bertalan után ő a második magyar kutatóűrhajósa a világűrben. A Hunor program keretében indult útnak Kaput Tibor. Az ő űrutazása ennek a programnak a csúcsa, vagy ezt kezdetként kell szemlélnünk, és ez után fog majd bepörögni a tervek szerint a magyar űripar?
Hát ugye a magyar űriparnak nem az egyetlen lába, vagy a magyar űrprogramnak, hogyha fogalmazhatok így, az emberes űrrepülés az egy lába, az emberes űrrepülés, a Hunor program. A magyar űripar fejlesztésére vannak más programok is. Vannak olyan cégeink, például a 4IG-t említeném meg, akinek saját műholdas programja van már, és több műholdat tervez a közeljövőben alacsony földkörüli pályára és geostacionális pályára bocsájtani. A maga a Hunor program, hogy ez a kezdete vagy a csúcsa valaminek, én úgy gondolom mind a kettő. De természetesen ez a csúcs, amikor 5 év után magyar közelében ezek az űrállomás felé. Azonban én bízom abban, hogy ez nem a vég, hanem ott van például egy másik kiképzett űrhajósunk, Cserényi Gyula, aki most tartalékként figyeli az eseményeket az Egyesült Államokban, de hát miért is ne következő magyar űrhajós, és miért is lehetne ezt fenntartani? Természetesen nem lesz állandóan magyar űrhajósan ezek az űrállomáson, de ha ezt elkezdünk ebbe fektetni, akkor ezt fel lehet építeni, és ha ennyi energiát fektettünk egy ilyen programba, azt érdemes fenntartani. Mert itt nem csak a két űrhajósra kell gondolni, hanem arra az akadémiai és egyéb intézetekből álló hálózatra, akik felkészítették ezt az űrhajóst. Itt olyan tudás halmozódott fel a felkészítés során Magyarországon is, természetesen nem csak itt van, zajlott a felkészülésük, de Magyarországon is olyan tudás halmozódott fel, ami nem volt meg. És ezt kár lenne veszni, hagyni. Ezt fenn kell tartani, ezt fejleszteni kell, és ez önmagát fogja gerjeszteni, a reményeim szerint, és akkor ez egy fenntartható fejlődése lesz a magyar űrkutatás fejlődésének egy fontos ága.
A magyar űrkutatási ágazat, illetve a Hunor program más űrügynökségekkel milyen kapcsolatban van? Az Európai űrügynökségre gondolok, az ESA-ra, vagy a NASA-ra például?
Én úgy tudom, hogy kiváló kapcsolatban. Ez ugye nem az Európai űrügynökség által kiválasztott űrhajósról van szó. Ugye nekik is van egy saját kiválasztási folyamatuk, ráadásul ezek szinte párhuzamosan zajlottak egymással. Azonban mi az Axiom Space-tel szerződtünk, mert mint Magyarország, a magyar kormány, és de az ESA is részt vett az űrhajósok kiképzésében. A NASA-val is kiváló a kapcsolat, hiszen ők vettek részt abszolút itt a felbocsátás körüli előkészületekben, együttműködve a SpaceX-el, ami Elon Musk-nak a cége, illetve hát magával az Axiom Space-el, ami a SpaceX egy független magánpiaci űripari vállalat, ami hihetetlen potenciállal rendelkezik szintén az Egyesült Államokban. Úgyhogy ez egy széleskörű együttműködés volt alapvetően.
Várható az, hogy a közeljövőben újabb magyar űrhajós induljon küldetésre? Vagy ezt még így korai elkiabálni? Arról olvashattunk, hogy van egy megegyezés Cserényi Gyula és Kapu Tibor között. Hangsúlyozni kell, hogy Cserényi Gyula is ugyanabban a kiképzésben vett részt, amelyben Kapu Tibor. Tehát, hogyha ma reggel neki fogfájással ébredt volna, akkor Cserényi Gyula simán beugorhatott volna helyébe, és most ő tartana a nemzetközi űrállomás felé. Tehát van közöttük egy olyan megegyezés, hogy ha majd lesz egy következő alkalom, akkor nem Kapu Tibor fogja azt is, nem az ő története lesz az is, hanem a Cserényi Gyuláé. Van erre lehetőség? Most Magyarország bekerült egy elitklubba, ahonnan majd könnyebb űrhajósokat küldeni, vagy minden emberes űrmisszió más?
Én úgy gondolom, minden emberes űrmisszió más, meg nagyon jó hangzik, meg biztos így is, hogy ők egymás között megegyeztek, de aztán ez nem közöttük fog eldőlni, de nem kétlem, hogy Cserényi Gyulának komoly esélye van arra, hogy ő is a világ űrbe jusson. Ugye, ahogy említettem, több út is van erre, lehet az Európai űrügynökségen keresztül, lehet más olyan űrhatalmon keresztül, akinek van önálló felbocsátási képessége. Ugye most az Egyesült Államok Axiom Space egy magánpiaci cégen keresztül történt ez meg. Az, hogy ez a közeljövőben elképzelhető, erre nem tudok választ adni. Én szerintem elképzelhető, de inkább középtávon, hogy újabb magyar űrhajós.
De most Magyarország mindenképp közelebb került egy ilyen céldátumhoz.
Hát, azáltal, amit említettem, hogy olyan tapasztalat kiépült egy program.
Tehát nem kell újabb 45 évet várni.
Abba biztos vagyok, hogy nem. Abba biztos vagyok, hogy nem. És már csak azért is érdemes ezt fenntartani, és ezt erősíteni, akár Cserényi Gyula által, és mindent megtenni azért, hogy ő is kijusson a világűrbe. mert hogy itt van ez az egyetem infrastruktúra, stb., akik részt vettek a kiképzésbe, és megtanultuk már az Apollo programból, hogyha valamit nem csinálunk, azt elfelejtjük. Mert előbb-utóbb azok a professzorok, akik ebben részt vettek, elmennek nyugdíjba, és a tudás sajnos az így kopik, tehát ezt fenn kell tartani. Hogy tudom fenntartani, hogyha van értelme, hogy fenntartsam, tehát van valamilyen effektív, aktív cél és program, tehát én szerintem logikus lenne, hogyha ez a program, mármint a aktuálisan a Kaputibor programja véget ér, akkor egy új célt kitűzni, és azon elkezdeni dolgozni. De ez természetesen, erről nincsen tényben információm, de én ezt tartom logikusnak.
Említette ön azt, hogy a Hunor program az nem egy tegnap előtt indult történet, hanem 5 éves múltra tekint vissza. Amikor űrkutatásról beszélünk, akkor hány éves tervekre kell gondolni? Tehát most az a kérdés, hogy ha magyarországi űrkutatás hosszabb távú céljait, terveit nézzük, akkor itt milyen időtávra kell gondolni?
Az attól függ, hogy milyen területről beszélünk. Tehát, hogyha tudományos alapkutatás jellegű célokat tűzünk ki, vagy nézzük az Egyesült Államokat, érdemes ott megnézni a programokat. Ezek több évtizedes programok is lehetnek. Például egy Mars program. Hogy oda eljussunk, milyen elemei vannak, milyen lépcsői. Ezek nagyon hosszú programok. Hogyha űriparról beszélünk, és azt mondjuk, hogy szeretnénk egy műholdas flottát felbocsájtani, azok mondjuk ilyen 5-10 éves programok. Tehát ez attól függ, hogy konkrétan az űriparról beszélünk, ahogy kell a Föld megfigyelő műhold, vagy arról beszélünk, hogy szeretnénk a Marson leszállni. Mi nem, nyilván nem mi beszélünk erről, csak általánosságban mondom, hogy nagyon változatos, de ezek hosszú kifutású projektek. És éppen ezért veszélyeztetettek is, hiszen tökéletes példa erre, amit az Egyesült Államokban látunk, hogy eddig az Egyesült Államok abszolút deklarációja volt, hogy Kína előtt a Holdra lépjen emberes misszió keretében, vagy küldetés keretében, illetve épüljön egy űrállomás Hold körüli pályán. Azonban látjuk, hogy a NASA 2027-es büdzséjében, 26-os büdzséjében már $0 szerepel a Hold körül keringő űrállomásra dedikálva, és innentől kezdve tudjuk, hogy ezt át is húzták. Tehát ahogy a politika változik, már pedig a politika évtizedek alatt többször fordulhat, így ezek a programok könnyen veszélybe kerülhetnek, mert óriási összegeket emésztenek fel.
Kapu Tibor, amint elérték a súlytalanságot, üzent a világűrből a magyaroknak, de nem csak a magyaroknak, hanem mindenkinek, aki követte őket, de magyar nyelven üzent, és volt egy ilyen kijelentése, hogy a világűr mindenki, a Föld pedig egyetlen. Beszéljünk picit erről az üzenetről, szálazzuk ezt szét. Embert juttatni a világűrbe, azt látjuk, hogy most már csak pénzkérdés, a technológia az adott, az űrhajózás az életünk része, kis túlzással talán ezt is mondhatjuk, és a világűr ma már a nagyhatalmak közötti rivalizálásnak az új szintere, a világűr az új geopolitikai hadszíntér, ha úgy tetszik. Űrháborúról, űrbéli térhódításokról kell beszélnünk. Valóban mindenki a világűr?
Hát, hogyha szeretem a dolgokat a jogász szemével szemlélni, hiszen az vagyok, és így nehezen tudok kibújni a bőrömből, és maga a világűrszerződés, ami az alap egyezménye a nemzetközi jogban a emberes űrtevékenységnek, az azt mondja ki, hogy a világűrt mindenki szabadon használhatja, mindenki, de senki nem sajátíthatja ki. Tehát igen, a világűr mindenki, független attól, hogy milyen gazdasági fejlettséggel rendelkezik, nem lehet egy újkori gyarmatosításnak az áldozata, hogy csak az kaphat műhold helyet, aki fejlett, és már most lefoglalják az összeset, és aki később érne oda, annak már nem lesz. Ezek ki vannak zárva, elviekben, ugye az elvek pedig mindig szépek. Az, hogy a Föld az egyetlen, de több dologra is utalhat, szerintem alapvetően arra utal, hogy nincsen B-opció. Erre kell vigyázzunk. Mindenkinek ez a földje. Hát ennek több síkja is lehet. Nem akarok Kapu Tibor szájában nyilván semmilyen gondolatot, szót adni, de talán utalhat erre is, hogy ez egy bolygó. Lehet, hogy számos határral, amiért fegyveres harcok folynak, de valójában az űrből nem látszanak a határok, és tényleg mindannyiunknak ez egyetlen bolygója van. És utalhat arra is, hogy gyakran halljuk azt, hogy majd a Marsot, meg a Holdat terraformálni lehet, és kolonizálni, nem szeretem, hogy szó létezik, csak nem jó az optikája, Ennek nincs realitása. Ez az egyetlen bolygónk van, amire mi biológiailag képesek vagyunk életben maradni, és ez egy csodálatos bolygó, ha figyelembe veszük azt, hogy nincs tudomásunk arról, hogy akár csak hasonló is létezhet a közeli univerzumban.
Szeretném, ha erről még egy picit beszélnénk, de térjünk vissza a világűr kié, mindenkié valóban a világűr kérdéskörre. Hogyan látja ön a jelenlegi geopolitikai feszültségeket a világűrben? Mi történhet, ha mondjuk a nemzetek nem tudnak együttműködni az űrkutatásban? Milyen veszélyekkel járhat az, ha a világűr a hatalmi versenynek az eszköze lesz? Azt láttuk, hogy most ez az emberes űrutazás nemzetközi együttműködés keretében valósult meg. De azt is látni kell, hogy a kínaiaknak saját űrállomásuk van, ők a holdnak a sötét oldalát, a másik oldalát kutatják már, tehát van űrverseny, és ez az űrverseny, ez arról szól, hogy ki jut előrébb, ki szerez nagyobb tudást, ki kap több dolgot a világűrben, a világűrből.
Az egész átalakuló világrend, aminek tanúi vagyunk, ez természetesen számos geopolitikai konfliktussal jár, ami leképeződik a világűrben is. Nincs új a nap alatt, szó szerint, hiszen ugyanaz alatt a nap alatt vagyunk, bárhol vagyunk, viszont a naprendszerünket nem hagyjuk el. Ugyanígy megjelenik az, hogy Kína egy feltörekvő hatalom, aki szeretné megmutatni, hogy az Egyesült Államok kihívója önálló űrállomással rendelkezik. Többek között azért, mert az Egyesült Államok nem engedte fel a nemzetközi űrállomásra. Fegyverkeznek az államok a világűrbe. Ez alatt inkább katonai célú felhasználást értek. Tehát vannak fegyverek is a világűrben, de inkább arra gondolok, hogy a hadviselésnek megkerülhetetlen eleme lett az űrképesség, föld megfigyelés, navigáció, kommunikáció, elég a Starlink műholdakra gondolni Ukrajna felett. Elengedhetetlen az, hogy az államok képesek legyenek megvédeni azt a kritikus infrastruktúrát, ami múlik, függ a gazdaságuk gyakorlatilag, meg a honvédelmük. Tehát egész egyszerűen elképesztően fontosak és felértékelődöttek lettek ezek az űrképességek. És igen, megvan a veszély annak, hogy ez eszkalálódó konfliktus lehet. Az ENSZ-ben van arra kísérlet, hogy megelőzzék ezt a fegyverkezési versenyt. Jelenleg egy munkacsoport dolgozik ezen, de az oroszok per pillanat nem hajlandóak lényegi kérdésekről tárgyalni formai akadályok miatt, tehát ott nem nagyon halad a munka. Láthatóan az Egyesült Államok sem a multilateralizmus irányába mozdul el, legalábbis az ENSZ-ben ez egy egyértelmű trend, és így nehéz ezekben a kérdésekben nemzetközi jogi megoldást találni. Hozzáteszem, hogy a nemzetközi jog sajnos az kihívásokkal küzdik, hiszen egy olyan normarendszerről van szó, ami a most megváltozó világrendnek a cementje volt. És hogyha megváltozik a világrend, akkor nyilván ezeket a szabályokat újra kell gondolni. De egyelőre itt még nem tartunk. Tehát itt számos kihívás van, hogy a jog képes lesz-e betölteni békéltető szerepét a játékszabályok által, vagy egy olyan dolog lesz, ami mellett az államok elmennek, és már nem is figyelnek rá. Ez egy komoly kockázat. Tehát a fenntarthatóság a világűrben az nem adott. Azt hiszük, hogy most kezdjük el használni a világűrt gyakran, sokan, de valójában ott tartunk, hogy lehet, hogy olyan baleset következik be a világűrből, vagy egy fegyveres támadás egy műhold ellen, ami egy láncreakciót indít el, hogy szétesnek a műholdak, mert egymásnak ütköznek, és onnantól kezdve nem tudjuk használni ezeket a földkörüli pályákat, ami gazdasági károkhoz fog vezetni. Szóval a tét nagy, és törékeny az egyensúly, ami fent van.
A világűr jelenleg zajló felfedezése az egyesíti az emberiséget? Igen, ahogy ön is említette, itt azt látjuk, hogy nem minden ország dolgozik együtt az űrkutatásban, és itt visszatérünk a hidegháborús űrversenyhez.
Hát én naívnak érezném magamat, és idealistának azt mondanám, hogy az űrkutatásban az emberiség egyesül egy közös célért, de én nem azt, hogy nem hiszek, nem látok rá esélyt. Nagyon örülnék annak, hogy amikor majd épülnek a holdbázisok, amit már bejelentettek a kínai, oroszok, az Egyesült Államok, India is tervez a holdra menni, hogy amikor ezek valójában már ott vannak, és zajlik a holdnak az emberes felfedezése, akkor ott legyen egy együttműködés az államok között, dacára annak, hogy mondjuk a földön komoly konfliktusok vannak. Erre kisebb esélyt látok, mint arra, hogy nem lesz együttműködés, de lássuk meg, bízunk ebben, az egy jó próbája lesz ennek.
A világűr lehet az emberiség közös jövőjének a kulcsa, vagy itt lent kell foglalkozzunk azzal, ami lent van, és a világűr felfedezése az csak a féle úri hóbort marad?
Egyik sem. A világűr és a kirajzás, hogy néhányan fogalmaznak, ez utópia az én véleményem szerint. Egyszerűen biológiailag alkalmatlanok vagyunk ilyen környezetben létezni. Nekünk ez van, ez a bolygó, nincsen véterv. Erre kell figyelni, ezt kell megóvjuk. Az űr használata az arra jó, hogy a Földön az életünket kényelmesebbé, hatékonyabbá, jobbá tegyük, és természetesen az emberi tudás vágy csillapíthatatlan, tehát akkor itt a csillagászatról beszéltünk, hogy megértsük az univerzum működését, de ebből kifejezőleg a Földre kell fókuszálni, de az űrkutatás nem csupán úri hobbi, hiszen azért számos veszély leselkedik a Földre is, itt kettőt neveznék meg, például a napviharok, aszteroidák, amik azért meglátogatják a Földet, az elmúlt 4,3 milliárd évben azért erre számos példa volt. Ezeket foglalkozni kell, hogy ezeket el tudjuk kerülni, de szintén a földi élet fenntarthatóságáról szól alapvetően. A kiépülő gazdasági vezet az szintén a Földet helyezi a fókuszba, a csillagászat pedig leginkább az univerzum megértését, ami minél többet tudunk, annál kevesebbet tudunk, tehát elképesztő anomáliák és ellenmondások vannak a makro és a nanofizika között, de hát ez egy másik téma, meg ez már nekem is mély víz, mert jogász vagyok.
De nem mély víz, Csiolkovszkijnak az 1911-es keltezésű levelében leírt agyonidézett mondat, miszerint a Föld az emberiség bölcsője, de hát nem maradhatunk örökké ebben a bölcsőben.
Hát én meg akkor inkább a magyar klasszikusokhoz fordulnék Csiolkovszkij után, hogy bölcsődes majd a sírod is. A jápolsa eltakar, tehát én határozottan állítom a saját hitem és tudásom szerint, hogy nem realitás a tudomány jelenlegi járása szerint, hogy az emberi faj kirajzó faj legyen, mint hogy abban sem hiszek, hogy az emberi természet alapvetően meg tud változni. Az túl gyorsan történnek a dolgok, és az evolúció meg túl lassú ehhez. Tehát a bennünk dolgozó ösztönök, amik a háborúkhoz vezetnek, amik a geopolitikai konfliktusokat táplálják, ezek változatlanok, és teljesen mindegy, hogy a világűrbe csináljuk, vagy a Földön. Tudom, ez egy kicsit pessimista narratíva, de őszinte az én részemről.
Kapu Tibor űrutazása kapcsán beszélgetünk. Zárásként az ő hazatérése után lehet ő nagykövete, vagy kell legyen ő a világűrnek egyfajta nagykövete, értem ez alatt, hogy a természettudományok népszerűsítéséért küzdjön Magyarországon az érdeklődés, az űr iránti érdeklődést fellendítse, úgy, ahogy fogalmaztam a felvezetőmben is, inspirációt adjon a jövő generációinak, vagy egyáltalán működik az ilyen?
Én szerintem ez muszáj, hogy így legyen. Tehát, ahogy említettem, az ott elvégzett kísérletek és az abból fakadó előnyökön túl szerintem az egyik lényeg eleme, hogy Kapu Tibor később nagykövetként funkcionáljon, és nem csak a jövő generáció inspirálása céljával, ami szintén nagyon fontos, hanem azért, mert a jelenkor felnőtt társadalmát is nem meg kell győzni, hanem meg kell értetni a nagy társadalmi nyilvánossággal, hogy itt nem valamilyen futurisztikus dologról van szó, ahogy ön is fogalmazott, bár nem az ön véleménye, csak egy narratívát említett, hogy úri hobbi, hanem amivel kell és érdemes foglalkozni. Ugyanis ha a társadalom ezt megérti, és nem úgy tekint rá, hogy hagyjuk már, minek ez meg, vagy Magyarországnak miért kezdve egyáltalán foglalkozni, amikor más dolgokkal kellene foglalkozni, ha nem értik meg az emberek, akkor a politika sem lesz kellően motivált vagy bátor ahhoz, hogy a választói akarat ellenében mondjuk több pénzt fordítson erre. Eddig az ország érdeke, meggyőződésem, hogy ez lenne, de hát ugye egy választási demokráciában a politikát gyakran befolyásolja azt, hogy az emberek mit akarnak, és ez rendjén is van így, tehát az embereket is meg kell győzni. Tehát egyrészt a jövő generációját kell inspirálni a Kapu Tibornak, másrészt pedig társadalmi kommunikációban meg kell erősíteni azt, hogy az emberek értsék, hogy miről is van itt szó, miért kell ezzel foglalkozni, miért nem úr jobbi az önkutatás.
Dr. Bartóki Gönczi Balázs egyetemi docens, az NKE távközlési lég- és világűrjogi kutatóintézetének a vezetőjével beszélgettünk az elmúlt 30 percben. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a megtisztelő érdeklődést.